Az aréna vendége Borsik János, a mozdonyvezetők szakszervezetének ügyvezető alelnöket. Egy másik neuralgikus pont a vasút egészségügy. Megszűnés, összevonás, ellentmondásos hírek, változik a helyzet hétről hétre. Most éppen hol tartunk?
Most éppen a katasztrófa felé haladnak a dolgok. Ugye a filozófiájában korábban a kormány azt mondta, hogy az érintett intézmények, a Szabolcs utca, a két MÁV kórház, a BM kórház, a Honvéd kórház egyfajta olyan integrációs folyamatnak lesz kitéve, ami alapján kialakul majd ez az állami egészségügyi központ, és nem fognak sok embert elbocsátani, stb. Stb. Most a legutolsó tárgyalásom már azt mondta az államtitkár, a honvédelmi államtitkár, hogy akkor itt valami félreértés van, mert ezeket az intézményeket meg kell szüntetni, és létre kell hozni egy újat. Ugye ez teljesen más. Hogy mondjak egy példát, a MÁV kórház ügyét. A MÁV kórházból, ha jól tudom, van 23 főosztályvezető, 26 főorvos, és abból az átalakítás során 23 külsős foglalta el ezt a 23-et a 26-ból. Ugye fölteszik a kérdést, hogy édes jó Istenem, hát akkor az eddigi alkalmatlanok voltak, ami nyilván nem így van. Én elmondtam a tárgyalásokon, hogy semmi más nem történik a MÁV kórházzal, mint az, hogy az tőkét, ami évtizedek óta rakódott össze a vasutasok és más ellátottak felé, azt vonja ki most a kormány az egészségügy átalakításával, mire fölépíteni nem egy mozdulat. Tehát ugye ismert a kutatásokból, hogy bíznak egy intézménybe, például egy kórházba, akkor a gyógyulási hajlandóság, esély, stb. Valamiféle korrelációs összefüggést mutat, egyszerűen azért, mert az emberek azt mondják, hogy ez egy jó kórház, ez a mi kórházunk, itt jók az orvosok. Na most ehhez képest nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy milyen szakmai alapon történtek a kiválasztások. Olyan megalázó módon bocsátottak ki kérdőíveket az orvosok felé, amiben olyan kérdések voltak, hogy egyszer az ember elképett. Tehát azt gondolom, hogy kaotikus a dolog. A tárgyalásokra egyébként jellemző az, hogy a médiumban van, és ott egy csomó főtiszt meg tábornok ül az asztalnál, és ugye következőképpen megy a dolog, hogy jó, akkor ezt megszervezzük, ezt még végrehajtjuk itt, akkor átalakítjuk. És mondtam, hogy az Isten szerelmét nem egy hadművelet, itt emberekről van szó, szakemberekről van szó, komoly gyakorlatról van szó, és nagyon úgy néz ki, hogy több száz embert elbocsátanak a budapesti MÁV kórházból, a BM kórházat megszüntették, és kívülről hoznak embereket úgy, hogy a szakmai megfelelőséget, én nem értek ez a szakmához, előre bocsátom, a szakmai megfelelőséget akkor sem vizsgálják, meg akkor sem vizsgáltak, amikor az elbocsátásokról döntöttek.
Miről tárgyalnak?
Arról tárgyalunk, amit a kormány a március 2-ai megállapodásban bevállalt, hogy egyrészt a humánpolitikai megcsokban megpróbál humánusan, emberségesen eljárni, ennek már látjuk az ellentetjét. A másik dolog, hogy van az úgynevezett mobilitási program, ami 500 milliós tétel a kormány, illetve a parlament döntése alapján. Én a legutolsó tárgyaláson azt javasoltam, hogy itt olyan összeállomány mozgásáról van szó, hogy el kéne különíteni a 100 millió forintot, és az sem biztos, hogy mobilitásra kéne költeni. Lehetne olyan fajta segítséget adni a munkából kikerülő embereknek, hogy továbbképzés, átképzés, másfajta irányultságot is ki tudjanak próbálni. Azt találtam mondani az Egészségügyi Minisztérium kabinet főnökének, hogy kicsit döglődik ez a mobilitás program. Azt mondta, hogy ne temessem el előre. De hát úgy néz ki, hogy összesen idáig, ha jól tudom, volt 4 jelentkező. 4 jelentkező, tehát nem több. Tudik, ugye akik ezt kitalálták, azok kevésbé számoltak azzal, hogy a magyar munkaerő mobilitása elég sajátos. Itt mások a bérleti, tulajdoni viszonyok, az ingatlanok, a közlekedés. Ezt komplexitásában kellett volna megnézni, még mielőtt hozzáfogtak volna.
Az önök számára ezeknek a tárgyalásoknak hol van a vége?
Elsősorban az intézményekben működő szakszervezeteken múlik, és mi természetesen támogatjuk az ő követeléseiket, hogy hol lesz a tárgyalások vége. Amikor hallottunk egy sajtótájékoztatóról, amit a MÁV-ban tartottak, és ott a helyi szakszervezeti vezető azt mondta, hogy ha nem változtatnak az átalakítás, ezt most már csak idézőjelben merem mondani, módján, tartalmán és az emberekkel való bánásmódon, akkor képesek lesznek arra, hogy sztrájkot szervezzenek. Ebben pedig számíthatnak a vasutas szakszervezetekre, és nyilván a mozgalmi vezetők szakszervezete is támogatni fogja ezt a mozgolódást.
Egy másik történet, ami szintén február márciusra nyúlik vissza, a szabadságok ügye. Ön képviselte azt az álláspontot akkor, hogy ne legyen pénzzel megváltható a szabadság egyebek mellett. De nekem így ez ütötte meg a fülemet, nem teljesen értem, hogy miért képviselte annyira kitartóan ezt az álláspontot, mert úgy tűnhet, hogy ezzel a munkavállaló hát kapni nem kapott semmilyen jogot vagy lehetőséget, viszont elveszített egy lehetőséget, nevezetesen, hogyha ő fiatal, egészséges és szüksége van a pénzre, akkor esetleg úgy dönthessen, hogy abban az évben nem vagy kevesebbet megy el szabadságra, viszont az árát azt köszöni szépen.
Hát akkor, mint az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke és az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának, ebben az ügyben felkész szakértője tudom mondani, hogy akkor pénzzel kezdtünk, pénzzel végzünk a mai műsorban. Nem én akartam, hogy ne fizessék. A törvény nem ad lehetőséget erre. Az alkotmány kizárja ennek a lehetőségét, a munkatörvénykönyve pedig tiltja ennek a lehetőségét. És gondoljon bele, hogy a kinemadott szabadságokra, hogyha a munkáltató pénzt adni, akkor előbb-utóbb elindul az az alkú folyamat, ami két dolgot mindenképpen jelent. Hogy csútba vágják a pihenéshez való jogot és az effektív pihenést, a másik elkezdődik egy olyan nemtelen alkudozás, hogy mennyire még el szabadságra, amiben a gazdasági erőfölénnyel rendelkező munkáltató mindig jobb helyzetben lesz.
Most arra gondol, hogy magyarul a munkáltató egy adott helyzetben azt mondja, hogy nem mehetsz el szabadságra, inkább
kifizetem. Szokt ezt mondani, nem. A munkáltatóknak volt egy ilyen javaslata, hogy inkább kifizeti, maradjunk az ön példájánál, inkább kifizeti, csak nem menjen el szabadságra, ennél rosszabb a helyzet. A mi megítélésünk szerint körülbelül a szabadságok egy negyed része eltűnik a rendszerben, de a példákat mondom, amit a kollégák elmeséltek, hogy elmehet szabadságra, ha hozol magad helyett valakit, aki dolgozik, előtte ledolgozod, vagy utána ledolgozod a kiesett időt, vagy elmehetsz egy hét szabadságra, és akkor erre az évbe vagyunk kapálva. Most a tetejébe eddig az általános elérési határidő szerint, időtartam szerint 3 évente lenullázhatták a szabadságot. Most megváltozott a törvény. Amíg fennáll a munkajogviszony, addig természetben kell kiadni. De annyira ellentmondásosnak tűnt a helyzet ezzel a munkáltatói javaslattal, hogy az egyik rádió riportere negyedszer kérdezte meg, hogy miért nem lehet kifizetni a szabadságot. Négyszer próbáltam elmagyarázni, hogy az alkotmány és a hatályos munkatörvénykönyv tiltja, de aztán végén mondtam, hogy egyesben lehet kifizetni, és ez megoldás lehet az adott ügyre. Megkérdeztem, hogy milyen esetben. Hát mondom, ha megszűnik a munkaviszony. Hát azt azért nem. Hát én is így gondolom. A szabadságot ki kell adni, az arra van, amire az alkotmány rendelte.
Mennyire változtak a szakszervezeti feladatok, illetve mennyire vannak a magyar munkavállalók jó vagy rossz helyzetben, mondjuk a körülöttünk élőkhöz, és akkor eszembe jut az, vagy van szerencsém időről időre olvasni azt a hírt, hogy az olasz vasutasok sztrájkolnak. Nem számoltam össze, de gyakorlatilag szerintem 2 havonta biztos, hogy sztrájkolnak.
Lehet, hogy sűrűbben.
Igen, nem akartam sűrűbbet mondani, nem akartam, de 2 havonta biztos, hogy sztrájkolnak. Most vagy az van, hogy a magyar munkavállalóknak nagyon jó a helyzetük, mert a magyar vasutasok nem sztrájkolnak 2 havonta, vagy nekik nagyon rossz.
Van egy harmadik lehetőség is, más a demonstrációs és sztrájk kultúra Olaszországban, Franciaországban, általában déli államokban, mint Magyarországon. Ugye van néhány évtizednyi elmaradásunk, és az elmúlt időszakban, hogyha az emberek a konvergencia program megszorításait, azt, hogy a kormány belenyúlt a zsebükbe, és a járulékokat emelte, és nem fognak össze, és nem tudnak együtt tiltakozni, akkor ott tényleg valami probléma lehet.
És nem fognak össze, és nem tudnak, és nem akarnak? Ez mondjuk a vasutas szakszervezetnél hogy működik? Nyilván van a tagság, neked van valamiféle szándéka. Tehát, hogyha a tagság nagyon sztrájkolni akarna, akkor sztrájkolnának, nem?
akkor a szakszervezetnek egy dolga van, hogy megszervezze.
Tehát és van még egy... Önnek nyilván nem az a dolga, hogy a tagságot lebeszélje a sztrájkról.
Nem, ilyet nem nagyon szoktunk tenni, az ellenkezőjét esetleg inkább. De a szakszervezet feladata ilyenkor megszervezni a sztrájkot, jogilag levédeni, számos sztrájkunkat megtámadták bíróság előtt, de minden ilyen támadást el tudtunk hárítani, bíróság előtt nyilván, jogszerűek voltak a sztrájkok, de ha az emberekbe nem alakul ki a közös fellépés igénye, az elégedetlenség nem ér el olyan kritikus tömeget, fokot, halmazt, mértéket, akkor egy szakszervezeti vezető szaladgálhat egy zászlóval a kezében, akármelyik épület körül is tiltakozhat. Ha az emberekben nem alakul ki, és nem akarnak önmagukért tenni, akkor a szakszervezetek ezt nem tudják helyettesíteni.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna mai vendége Borsik János, a mozdonyvezetők szakszervezetének ügyvezető alelnöke volt.
Köszönöm a meghívást.